Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Ez itt a Góranga, a védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandar Vika, Préma Dévid Ászi, és ezúttal Krisna-völgyből jelentkezem. A beszélgető társam pedig Pőce Vilmos pártadász, aki Krisna-völgynek a környezet gazdálkodási vezetője. Ebből következik, hogy a mai adásunk témája az az élőfalu hálózat munkássága, illetve az ökofalvak sikere, felívelő vagy leívelő sikere, illetve az ezzel kapcsolatos tudnivalókkal fog foglalkozni. Az apropója a mai adásunknak az konkrétan az élőfalu hálózat 16. téli találkozója, amire nem sokára fog sor kerülni, pont itt Somogyvámoson, amelyik falu ugye helyt ad Krisna-völgynek. Kérlek, hogy röviden mutatkozz be a hallgatóságnak pár taprabú, hogy mióta élsz Krisna-völgyben, illetve hogy miért pont te vagy a környezetgazdálkodási vezetője.
Én 2000-ben költöztem Krisna-völgybe, és a korábbi életem, az életem korábbi részében akkor sokat foglalkoztam természetvédelemmel, környezetvédelemmel, igazából a zöld mozgalomnak 88 óta tagja vagyok, 1988 óta. Az akkor frissen megalakuló hazai zöld szervezetek nagy részében próbáltam a munkájukba bekapcsolódni, és hát volt egy indítatása is az életemben, hogy ezzel foglalkozzam. Szerettem volna természetvédelemmel foglalkozni mindenképpen, de egy városias környezetben éltem, ahol az épített környezetnek a védelme és az emberi értékeknek a védelme sem volt közömbös számomra. Úgyhogy közel keveredtem a környezetvédelmehez és a környezetgazdálkodáshoz. Dolgoztam egy nemzeti parknál is természetvédelmi felügyelőként. A legkorábban megalakult Környezetvédő Egyesület, hazai Környezetvédő Egyesületnél dolgoztam környezeti neveléssel és más hasonló folyamatok követve természeti területeknek, természeti értékeknek a felmérésével és ezeknek a megőrzésével. És mikor Krisna-völgybe költöztem, akkor az itt lakók, illetve az akkori vezetés látta, hogy nekem van valami ilyen múltam, és kérték, hogy foglalkozzam itt is Krisna-völgyben ezzel a témával, és az ehhez kapcsolódó összes felmerülő jelenség kezelésével, tehát a környezetvédelmi fejlesztésekkel, a tájtervezéssel, a tájgazdálkodással, és ami amúgy Krisna-völgynek meg egy igazi célja, hosszabb távú célja, az önellátó gazdálkodásnak a megalapozásával. Úgyhogy így keveredtem közelebb a környezetgazdálkodáshoz itt is, amellett, hogy Krisna-völgy egy vallási közösség, ahol Krisna hívők élnek, de életcéljukban ez nagyon mélyen beágyazódik a környezettudatos gondolkodás, és emiatt is próbálunk ezen a területen is sok fejlesztést, vagy éppen nem fejlesztést megvalósítani, mert sokszor a környezettudatos életmód az pont nem egy fajta technikai fejlődést, vagy egy épített környezeti fejlődést jelent, hanem inkább egy kicsit visszalépést a múlthoz, a fenntarthatóbb múlthoz.
Látom, hogy te nagyon szereted csigázni a hallgatóság figyelmét. Majd visszatérünk erre a kérdésre, hogy fejlődés vagy nem fejlődés. Egy picit térjünk vissza arra, amit említettem az élőfalu hálózat 16. téli találkozójára, hiszen ez a mai beszélgetésünk apropója. Én úgy tudom, hogy ez elég nagy sikerű, ez a rendezvénysorozat. Abból is látszik, hogy már nem először kerül megrendezésre, amit már 16-szor megrendeznek, az valószínűleg nagy érdeklődésre tart számot. És ha jól tudom, akkor a legutóbbi találkozón már létszámstopot kellett meghirdetni, olyan nagy volt az érdeklődés. Mi történik itt tulajdonképpen? Kik azok, akik eljönnek egy ilyen rendezvényre, és mivel tudnád csalogatni a közönséget a részvételre?
Az élőfalvak, vagy nemzetközi nevükön inkább ökofalvak, olyan egyszerű életre, természetes életmódra törekvő közösségek, amelyek a lehető legkisebb környezeti terhelés mellett egy jó életminőséget és egy emberi életközösséget, minőségi életet próbálnak megközelíteni. És ezek a ökofalvak vagy élőfalvak egy mozgalommá szerveződtek mind a világban, mind itt azon belül Európában és itt Magyarországon is. Az európai és afrikai közösségnek van egy szervezete, ez a Global Ecovillage Network, ami egy világhálózatnak is része. Ebben csak Európában 400 közösség, tagközösség vesz részt, tehát 400 ökofaluról beszélünk, és akkor még Oroszországban külön hálózata van mondjuk az Anasztázia rendszerű élőfalvaknak vagy ökofalvaknak, ami még hasonló nagyságrenddel csatlakozna ehhez. Magyarországon pedig klasszikusan a rendszerváltás idején, körülbelül 90-es évek elején kezdődött egy fajta mozgalma az élő falvaknak. Itt Magyarországon azért élő falvaknak nevezi magát a szervezet, vagy a mozgalom, élő falvak szövetségének, élő falvak hálózatának, mert a falusi vagy a vidéki élet az nagyban megfelel a fenntarthatóság igényeinek, hogyha egy pár generációval visszalépünk. És azok a falvak, amelyek éltek, azok megfeleltek minden ilyen elvárásnak, és azokat kellene újra éleszteni igazából. És azok a közösségek, amelyek részt vesznek jelenleg a magyar élőfalu hálózatban, azok pont ilyen célkitűzésű közösségek, hogy élő falu közösségeket hozzanak létre más-más vagy spirituális, vagy filozófia alapokra szervezve, sokszor nem is vallási közösségekről van szó, hanem pusztán egy ökológiai gondolkodású, környezettudatos közösségről. De az összcélkitűzésekben nagyon hasonló gondolkozású szervezetekről van szó, vagy közösségekről inkább. Egy informális közösségről beszélünk, tehát nem egy bejegyzett szervezet, a Magyar Élőfalu Hálózat, hanem sokkal inkább a természetes igény szerint lépünk egy közösségbe, egy nagyobb közösségbe, szervezetileg vagy kis közösségileg, és van egy ugyancsak informális találkozója a hasonló gondolkodású embereknek, ez a Magyar Élőfalu Hálózat téli és nyári találkozója, tehát egy évben kétszer is találkozunk, amikor tapasztalatokat cserélünk, olyan, és itt nem csak a jó tapasztalatokat, hanem azt is, amiben esetleg kudarcot vallottunk, megbeszéljük, milyen törekvéseink vannak az egyes helyszíneken, az országon belül, és hogy milyen akadályokat tapasztalunk abban, hogy mondjuk ez szerint a gondolkozásmód szerint létezzen egy közösség, és azokon hogyan lehet segíteni, tehát kvázi egy érdekképviseleti szervezetként is megjelenik a Magyar Élőfalu Hálózat, de nem jogi személy, tehát mindenki a saját eszközeivel próbál meg érdekérvényesítést elérni azért, hogy mondjuk jól működjön. És akkor ezen belül rotációs elven minden élőfalu közösség az fogadja a többi közösség tagját ebben a nyári vagy téli találkozó időtartamában. Most éppen mi vállaltuk fel ennek a szervezését. Február 10 és 12 között lesz itt Krisna-völgyben és Somogyvámoson a következő találkozó, ami már a 16. És ez is mutatja, hogy egy viszonylag nagy múltú közösség már a Magyar Élőfalu Hálózat. Az első Élőfalvak 1991-92 tájékán kezdődtek, Krisna-völgy 93-ban indult útjára, és ezek a közösségek tagjai is jönnek, a már meglévő közösségek tagjai is jönnek erre a téli találkozóra, illetve számos érdeklődő. Olyanok, akik vagy csatlakozni szeretnének egy-egy ilyen élő falu közösséghez, vagy új közösség létrehozásán gondolkoznak, vagy egyáltalán csak valami perspektívát keresnek abból a helyzetből, amiben ma a modern világ kényszeríti, mondjuk akár városi, vagy akár vidéki városi környezetben, mert már a vidék is inkább városiasan él. Szóval, hogy egy valami új kiutat, egy jövőben látó kiutat keresnek, érdeklődnek, és akkor ők is nagy számban szoktak megjelenni ezeken a rendezvényeken. Való igaz, amikor legutóbb Krisna-völgyben volt a téli találkozó, akkor hát általában egy kicsit nagyobb, mint családias környezetben szoktunk találkozni, olyan 50-60 fővel, de akkor 100 fő fölött volt a jelentkezők száma. Volt már olyan találkozó is, ahol 160-an vettek részt a téli találkozón. Ez nem Krisna-völgyben volt, de az a lényeg, hogy mutat egyfajta tendenciát, hogy az embereknek egyre nagyobb az érdeklődése, hogy egy valamilyen alternatívát kapjanak a fogyasztói kultúra nyújtotta világképpel szemben.
Mondjuk el most akkor azoknak, akiket érdekel, hogy hol tudnak jelentkezni, hol tudnak erről többet olvasni, részleteket, hogy mikor, hol kerül megrendezésre.
Egyrészt az Ökovölgy alapítvány honlapján lehet jelentkezési lapot és programot is megtalálni. Másrészt van egy saját levelező listája az élőfalu hálózatnak, vagy az ökofalu hálózatnak Magyarországon, és azon belül is elérhető ezek az információk. Van egy honlapja is az élőfalu hálózatnak, az élőfaluhálózat.hu, amin szintén megtalálható az ide kapcsolódó összes információ, és ezeken a csatornákon keresztül akkor bárki eljuthat Krisna-völgyig. Krisna-völgyben, ha valaki ezen információk mellett még nem talál elégséges se ahhoz, hogy ide találjon, akkor lehet engem is személyesen is keresni szintén az Ökövölgy Alapítvány vagy a Krisna-völgyi elérhetőségeken. És nincs más teendő, mint akkor eljönni akár erre a három napra, vagy a három nap bármelyik napjára, és lehet több mindenről tájékozódni. Gazdag program van. Van olyan találkozónk is az élőfalu hálózatban, amikor mondjuk csak egy belső megbeszélést tartunk, és nem hirdetünk meg nagy nyilvánosság számára elérhető rendezvényt, de a téli találkozókon jó alkalom nyílik a tapasztalatcserére, úgyhogy ilyenkor meg szoktuk nyitni a lehetőségeket, hogy minél több információhoz jussanak. Van egy elméleti belső téli program is, amikor mindenki tájékozódhat arról, hogy hogyan működnek az élőfalvak, hol milyen lehetőségek vannak a csatlakozásra, vagy ha valaki saját maga szeretné egy ilyen kezdeményezést indítani, hogy akkor ahhoz miket érdemes figyelembe venni. És van egy gyakorlati bemutató is, amikor az adott élőfalu közösségnek az életébe lehet betekinteni, az ottani kiemelkedő tapasztalatokra lehet rákérdezni, vagy azokat meg is tekinteni. Krisna-völgyben ugye ez elsősorban az állattartás és az állatokkal való, az ökökkel való munka, de ide tartozik mondjuk az önellátó gazdálkodás más részlete is, a kertészeti termelés, szántóföldi termelés, és ezeknek az újszerű, vagy inkább ószerű formái, módszerei, hogyan lehet ezeket fenntarthatóan és környezettudatosan a lehető legkisebb ökológiai lábnyommal elvégezni ma a világban.
Akinek tehát felkeltette az érdeklődését a rendezvény, az ökovölgy.hu-n, illetve az élőfaluhálózat.hu-n tud bővebb információhoz jutni. Most hallgassunk egy kis zenét, és utána folytatjuk az öko életmóddal kapcsolatos rengeteg kérdésemmel az adást. Ez itt még mindig a Góranga, a Védikus Kultúra magazinja, és a mai adásunkban Párta Prabhuval, Krisna Völgy környezetgazdálkodási vezetőjével arról beszélgetünk, hogy mi a kapcsolat az élő falvak, az ökofalvak között, illetve hogy konkrétan milyen egy öko életmód. Erre fogunk rátérni most, hogy az előző blogban bemutattuk az élőfalu hálózat 16. téli találkozóját. Egy kicsit visszautalnék az előző blogban elhangzott információkra, ugye arról beszéltél, hogy az első élőfalvak 1991-92 körül jelentek meg Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy már akkor annyira modern életet éltünk, hogy gyakorlatilag mondjuk úgy meghaltak a falvak? Vagy tulajdonképpen mit akar az, hogy egy falu élő? Mitől lesz élő egy falu? És miért tűnt ez el?
A lényeges része annak, hogy egy közösség fennmaradjon, az három lábon áll. Az egyik, ami fenntarthatóvá teszi ezeket a közösségeket, az környezeti szempontból meghatározó, a másik az gazdasági, és a harmadik az társadalmi vagy közösségi szempontból, szociális szempontból. És ez mind a három pillér a fenntarthatóságban egyaránt nagyon lényeges. Ha egy közösség csak valamelyikkel foglalkozik, akkor nagy valószínűséggel nem tudja majd fenntarthatóan vinni a továbbiakban az életét. Ha mind a hárommal párhuzamosan tud, akár tudatosan, akár csak egy megfelelő módszeren, egy mondjuk egy örökölt hagyomány alapján működni, akkor ezek a falvak, élő falvak, élő közösségek, ezek fennmaradnak hosszú távon. És igen, már a múlt század végére, tehát az a 80-as, 90-es évekre már egy olyan modern kultúra, egy olyan modern világba csöppentünk bele, vagy hajtott bennünket előre az idő, amiben az emberek már elszakadtak a fenntarthatóságtól, mind a három pillér tekintetében. Nem az a probléma, hogy mondjuk városias életmód alakult ki már a vidéki életben is, mert városok is voltak hosszú évezredeken keresztül ebben a világban, még ha nem is olyan méretűek és nem is olyan módszerekkel fenntartottak, mint a mai világban a nagyvárosok. Hiszen a védikus kultúrában is több ezer évvel visszamenőleg városi rangú településeket találunk, viszont a társadalom nagy része az vidéki környezetben élt és létezett, és ezeken a helyszíneken általában szűk területen belül önellátó gazdálkodást végeztek. A közösségek mélyen vallásos vagy valamilyen kulturális hagyománnyal rendelkeztek, amelyek összekötötték az anyagi létezésüket és az anyagi szükségleteiket azzal, hogy hogyan kapnak arra teret a természetben a teremtőtől. És megéltek, ez volt a harmadik pillér gazdaságilag is. Tehát volt egy fenntarthatóság környezeti szempontból, helyben éltek meg, általában ritkán volt 30 kilométernél nagyobb mozgás terük egy ilyen közösségben élő csoportnak, és össze tudták kapcsolni a létezésüket egy spirituális hagyománnyal is. Mert nem tapasztalták, hogy valami más eredete lenne annak a létezésnek, amiben voltak. És ez a modern kultúrára, mondjuk a 20. század végére mindegyik pontján sérült ez a fajta felfogás. Ez abból is eredeztethető, hogy filozófiailag is megváltozott az embereknek a hozzáállása, vagy világnézeti szempontból is megváltozott a hozzáállása, hiszen sokkal inkább materialista alapokra helyezi a modern ember a létezését, és ez hozza utána magával, hogy akkor a felelőssége is sokkal kisebb a létezésében és a következő generációk létezésében. És környezeti szempontból ebből fakad a legtöbb probléma, mert mohók leszünk arra, hogy felhasználjuk a természeti lehetőségeket és a környezet adottságait, annélkül, hogy gondolnánk mondjuk következő generációkra. A másik, hogy gazdaságilag is ugyanígy egy kihasználó mentalitást hoz ez a fajta hozzáállás a világhoz, és nem leszünk elégedettek azzal, ami mondjuk ebben a 30 kilométeres körzetben adódik egy közösség számára, hanem sokkal magasabb és magasabb kényelmi szintet próbálunk elérni. Tehát nagyjából, ha vázolnom kell, akkor ezek okozták, hogy egy ilyen környezeti válság felé tart a modern kultúra, és ami hozzá kapcsolódóan persze gazdasági válságot is, meg társadalmi válságot is szül.
Ha már a gazdasági válságnál tartunk, ugye a 2008-as gazdasági válság idején tapasztaltuk azt, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a városból való kiköltözés iránt, és akkoriban eléggé felfutott ez a fajta életmód vagy tendencia. Azóta is lankadatlan a lelkesedés, az érdeklődés a vidéki életmód iránt, vagy azért a megszilárduló gazdasági rendszernek köszönhetően ez inkább megállt a folyamat?
Többféle tendenciát ismerünk a világban. Az egyik az, ami még ma is tart, és úgy néz ki töretlen, hogy még mindig a vidéki lakosság nagy része az bevándorol a városokba. Tehát még jelen pillanatban is tart abba az irányba a világ lakossága, az egészet nézzük, hogy városokba költözne, mert jobb kényelmi berendezkedést talál ott, jobb megélhetési lehetőséget lát benne. Vannak olyan felmérések, amik azt mondják, hogy 2030-ra az emberiség kétharmada városokban fog élni. Uh-huh. Ez nagyon messze van attól, hogy mondjuk az 1-2%-a él városokban az emberiségnek. Uh-huh. Klasszikusan mondjuk egy fenntartható múltú és jövőjű társadalomban. De van egy másik tendencia is, hogy igen, van kiáramlás is a városokból, és tapasztalható, hogy az érdeklődés az ugyancsak töretlen bizonyos rétegek számára az élőforró gyökvonalú mozgalom felé is, hiszen mi is azt tapasztaljuk, hogy minden ilyen találkozó, ami nyitott találkozó, és lehet tapasztalatokat cserélni arról, hogy hogyan lehet vidéken élni, az évről évre nagyobb érdeklődésre tart számot. Tehát egyszerre van jelen mind a kettő, hogy még mindig vannak abban az illúzióban az emberek, mondjuk egy rurális környezetben, hogy hát ha a városon jobb lesz, és szerencsét próbálnak, főleg fiatal a közösségeknek a fiatal tagjai. Tehát van egy elvándorlás a vidékről, városok irányába, vagy országok, jobb életszínvonalú országok felé. Volt egy anekdóta annak idején, hogy mondjuk akik most már nem pont ugyanez a helyzet, de mondjuk egy 15-20 évvel ezelőtt az volt, hogy aki mondjuk Romániában élt, ők Magyarországra szerettek volna jönni, akik Magyarországon éltek, ők Ausztriába szerettek volna menni, akik Ausztriában éltek, ők Svájcba szerettek volna menni, és azt nem tudjuk, hogy Svájcból mennyi dolgokra szerettek volna menni, vagy valahova máshova, de hogy mindig van ez egyfajta elégedetlenség a modern ember szívében, hogy nem tudja magát elhelyezni a természetben való létezéssel. És persze, amikor egy klasszikus élőfaluban vagy egy vidéki környezetben élünk, akkor az jár egyfajta lemondással olyan dolgokról, amik igazából szükségtelenek az élethez. De ezt nem mondom, hogy ez nehézség, hanem egy másik életmód.
Ha már itt tartunk, akkor egy kicsit álljunk meg ennél a pontnál. Én azt mondom, hogy aki mondjuk egy ökofaluban, vagy egy ilyen élőfaluban szeretné leélni az életét, az milyen életmódot él? Milyen a gyakorlati élete? Mi az, ami eltűnik belőle? Mi az, amit kap? Vagy csak mindent fel kell adnia, és egyre kevesebb lesz, kevesebb és kevesebb, és akkor azzal kell beérnie, és mitől lesz elégedett az az ember, hogyha elveszti ezt a sok anyagi vagyont, amire mondjuk szertett a város élete során.
A természetes gazdagság, ahogy a védikus szentírások megfogalmazzák, az az valódi gazdagság. Régen is a gazdagságot, hát a védikus kultúrában eleve a gazdagságot azt abban mérték, hogy mennyi ghee, mennyi tisztított vaj van a házban. Mert ugye a tisztított vajról tudni kell, hogy az a tejnek, a tejszínnek csak a 80%-a, vagy a vajnak a 80%-a, a tejszín, az, vagy a vaj a tejszínnek is csak a 80%-a, és ahogy megyünk visszafelé egészen a tej felé, aztán a tehenek felé, akkor egyre nagyobb és nagyobb vagyon tárul fel, mert ahhoz, hogy valakinek nagy mennyiségű tisztított vaja legyen, akkor kiderül, hogy nagyon sok tejre, nagyon sok tehénre, a teheneknek nagyon sok földre, és sok gondozóra, és egy egész közösségre van szüksége. Tehát ez a fajta természetes gazdagság határozta meg azt, hogy mit jelent a vagyon. De ez egy olyan gazdagság, ami nélkülözi az automatizmusokat. Nagyon sok kulturális része az működik, és hagyományozódott évszázadokon, évezredeken keresztül, de mondjuk én úgy fogalmaztam meg, amikor valaki egy ilyen vidéki közösségbe költözik, akkor felejts el, hogy valaki helyette fogja megcsinálni a dolgokat. Tehát nem. Az élet minősége az egy nagyon nagyot fog változni, de nem romlani fog. Fizikai munkát kell benne végezni, a saját fenntartásunk, az emberi alapvető szükségetek kielégítésére sok mindent kell előteremteni, helyettünk nem csinálja meg senki. Viszont amikor az alapvető szükségletek kielégülnek, az anyagi alapvető szükségletek kielégülnek, akkor többet foglalkozhat valaki azzal, hogy ez-e minden, vagy van ezen túl is valami. És akkor a lelki szükségletekre gyorsan rá lehet térni, hogy igazából azok okoznak majd valódi elégedettséget. És azt hiszem, archaikus emberek ezekkel tisztában voltak. És ez volt az elégedettségüknek a lényege, hogy igen, az anyagi testnek a szükségleteit azt egy nagyon egyszerű és természetes módszeren előteremtették, és amennyire lehetett az a saját adott környezetükből, de volt más volt az érdeklődésük, és tudták, hogy az életnek vannak magasabb rendű céljai is, mint pusztán az anyagi szükségletek kielégítése. És akkor valahol itt kezd érdekessé válni az egész élőfalu közösségeknek a léte is. Ma már nagyon sok élőfalu közösség az rájött, hogy valamilyen spirituális alappal, vagy valamilyen spirituális alapon szerveződik, mert ez adja meg a lényegét a vidékies létezésnek. Az emberi alapszükségletek azok meg nagyon egyszerűen felmérhetők, és összegezhetők, és meg lehet tervezni, hogy ezeket a szükségleteket hogyan lehet kielégíteni. Ma már tervezzük, régebben hagyományok szerint működött minden közösség, ahol megörökölték, hogy hogyan lehet fenntartani ezeket a rendszereket, ami kielégítik igazából az anyagi szükségleteket, élelmiszer, ivóvíz, energia szükségletet, egészségmegőrzést, a ruházatot, és az oktatás nevelést is általában saját körben oldották meg, mert annak a lényege az volt, hogy az értékrendet hogyan adják át a következő generációnak. Ezek az alapvetők, van egy pár kiegészítő szükséglet is, amik lehet, hogy nem mindenütt a világban, de fontosak a minőségi emberi élethez. Tehát ilyen, mint a fűtés-világítás. Itt nálunk ez viszonylag egy fontos dolog, ezen az éghajlaton, Indiában nem olyan fontos. Vagy a kézműves tárgyak, a használati eszközöknek az elkészítése. ide tartozik mondjuk az anyagmozgatás, a szállítás. Ha valaki egy klasszikusan fenntartható közösségbe téved, akkor nagyon gyorsan rá fog jönni, hogy ez egy igen nagy szükséglet. Ha csak a tűzifát, mint fenntartható energiaforrást, megújuló energiaforrást szeretné a házhoz biztosítani, akkor tudja majd, hogy milyen fontos mondjuk 7-8 tonna mennyiségű anyagot mozgatni, és azt mivel lehet megoldani. Vagy a kultúra és a művészetek, amik még materialista közösségekben is fontos szerepet játszanak, mert egy egészséges elme működéséhez hozzátartozik, hogy hogyan tudja kifejezni magát, gondolatait. A lelki alapon szerveződő közösségeknél pedig ez egyfajta eszköz arra, hogy az odaadásunkat ki tudjuk fejezni, és a szeretetünket mind egymás, mind az Úr felé. Tehát ennek is egy fontos szerepe van a teljességben. És még itt ide sorolnám a szükségletként a védelmet, ami inkább egy ilyen tudást jelent arról, hogy hogyan lehet megvédeni az értékeket, az életet a bármilyen hatástól. Nem csak rossz szándékú emberektől, hanem mondjuk természeti csapásoktól, vagy hogyan lehet mondjuk a gabonát megőrizni a következő gabonáig, hogy mi is együnk belőle, csak az egerek, és a többi. Ez egy mély tudás van emögött, a rendszer mögött. És ha a kérdésed elejére visszatérek, akkor hogyan lehet, hogy milyen életminőségbeli változást hoz az, ha valaki mondjuk ez szerint az életmód szerint él. Hát leginkább ez, hogy eljut arra a pontra, amikor láthatja, hogy az anyagi szükségletekkel, amit ad számára a saját környezete, az hogyan lehet elégedetté lenni, hogyan lehet elégedetté válni, és hogy van ezen túl is még érték a világban, meg az életünkben.
És hogyan látod te a szakmai munkád során, hogy azok, akik kiköltöznek, azok jellemzően hová költöznek ki? Mi iránt érdeklődnek? Falu, tanya, vagy ökoközösségeket keresnek inkább ezek az emberek, akik a városból kifelé tendálnak, vagy megelégszenek sokan a városi közösségi kertekkel, például kosárközösségekkel és más hasonló alternatívákkal?
Hát gyorsan rájön mindenki, aki egy kicsit is elkezd kifelé fordulni abból, amiben belekényszeríti a modern kultúra, hogy ő egy egyéni és egyénileg fog a világban érvényesülni. És gyorsan rájön arra, hogy az ember az igazából egy közösségi lény, és a kapcsolataink keresztül fog nagyobb boldogságot tapasztalni, mint sem a saját igényeinek a kielégítésén keresztül, materiális kielégítésén keresztül. Ezért a legtöbben azok valamilyen közösségben gondolkoznak, akik szeretnének kiköltözni. Egy része az családban és családi gazdaságokban gondolkozik, egy része pedig már eleve kis közösségi létezésben. Aztán nem nagyon tudja mindenki, hogy a zsebkendő melyik részét, vagy melyik sarkát fogja meg hirtelen, hogy akkor melyik irányba induljon. És hát ezen a téren még nagyon sok úttörő van, mi magunkat is ide sorolnám, mert a hagyományos közösségek azok felbomlottak a modern időknek a nyomása hatására, és újra szerveződnek a kis közösségek is, ahol meg kell tanulnunk újra együtt élni. És ez csak akkor megy, hogyha egy egészen más látásmóddal rendelkezünk egymásról, egymás lelki eredetéről, a növényekről, az állatokról, az egész világról, a teremtőiről, szóval, hogy mindennek az alapját valahogy meg kell keresni, és akkor működik jól egy közösségi szerveződő embercsoport.
Hát ez biztos, hogy az idők során egyre nehezebb lesz azért, ugye, ahogy látjuk, a fiatalabb generáció egyre inkább a virtuális világban éli az életét. Úgyhogy hát kíváncsi vagyok, hogy azokkal a generációkkal mi lesz majd a helyzet, hogyan tudnak a való világban gyökeret venni, és közösségre találni a mindenféle online közösségeken túl. Ez a jövő zenéje.
Igen. Ezekben a vidékies közösségekben, ha valaki kiköltözik a tájba, akkor megszűnnek az automatizmusok. Azt észre, mindenki észleli, hogy egyszerűen nem hiába nyomunk gombokat, ha egyáltalán találunk gombokat, nem történik semmi, hanem valami más jelent a valóság. És ez még csak az anyagi szükségleteknek az előállítására vonatkozik, de mint mondottam már többször, van még ezen túl is.
Hallgassunk akkor egy kis könnyed zenét, mondjuk talán Krisna völgyből, és utána innét folytatjuk. Ez még mindig a Góranga, a Védikus Kultúra magazinja, és a kedves hallgatók Párta Prabhu előadását, illetve válaszait hallhatják a környezet természetes életmódról, az ökofalvakról. Ő ugyanis Krisna völgy környezetgazdálkodási vezetője, aki ilyen hasznos gyakorlati információkkal tud szolgálni ezen a területen. Amíg beszélgettünk, eszembe jutott az, ugye kinéztem a Krisna völgyi iroda ablakán, és ugye látom a messzi távolban a két hatalmas kőelefántot, ami a belépéskor a recepciónál fogadja a vendégeket, és ugye az van kiírva a főbejáratnál, hogy ez egy indiai kulturális központ és biofarm. De ugyanakkor, ha járt már erre valaki, akkor láthatta, hogy például a búcsúban itt ki is vannak állítva azok az ősi gazdálkodási eszközök, amiket magyar eleink előszeretettel használtak a földek megművelésekor. Nekem igazából ez, hát nem ellentmondásos, de egy kicsit magyarázatot igényel, hogy akkor most valójában ez az indiai kulturális központ, Ez egy magyar hagyományőrző közösség?
A tagjai Magyarországon születtek. Viszont a védikus kultúra az, azt hiszem, egy jó pár korszakot áthidal visszafelé a múltba, ami lehet, hogy túlmutat még a bármilyen Európában élő hagyományon is. És a kulturális alapjai azok a védikus kultúrának ugye több mint 5000 évre visszavezethetők. Az emberi létezésről szóló kultúráról beszélünk, amiben persze vannak valamely vallási sajátosságok, vagy bizonyos világnézeti sajátosságok. Viszont alapjaiban nem különbözik sehol sem a világon való létezéstől, bármely más hagyománytól. Az, hogy a teremtett világnak az eszközeit használjuk az adott helynek, időnek és körülménynek megfelelően Isten szolgálatába. Ami ezért különlegesen, ez az utolsó mondat adja meg a lényegét annak, hogy a védikus kultúrának végül is úgy van létjogosultsága itt Magyarországon is létezni, hogy még mindig is létezett, lehet, hogy nem mindig így nevezték, de azok a istentudatos közösségek, amik voltak itt a tájban, azok ugyanolyan alapokon szerveződtek, mint a védikus kultúrának a közösségei, és ugyanazokat a célkitűzéseket valósították meg az életükben. Valahogy közelebb kerülni Isten szolgálatához. És emellett persze fenntartották az anyagi életüket, akár azzal a széna gyűjtő berendezéssel, vagy azzal a egyszerű kaszával, lovas kaszával, vagy trágyaszóróval, vagy amiket mi is most összegyűjtöttünk itt a közelmúltból, és amiket használunk, mert Magyarországon mondjuk ebben a klímában, ezen a területen a paraszti hagyományok képviselik a környezeti fenntarthatóságot és a gazdasági fenntarthatóságot vidékies környezetben természetesen. Úgyhogy mi korszakokat hidalunk át és hozunk össze itt a mostani jelenben.
Itt találkozik kelet és nyugat.
Így van. Egyfajta világnézet a világnézeti találkozó.
Van esetleg olyan módszer, vagy eljárás, vagy eszköz, ami kifejezetten indiai használatú, és itt Krisnavölgyben is nagyon bevált, vagy adoptáltátok?
Hát maga az ökrökkel való munka, ökrökkel és bikákkal való munka, annak vannak fortéjai, amiket a védikus kultúra ismer, és ugyan magyar környezetben is használták a teheneket és az ökröket munkára, de más módszerekkel. Tehát nálunk szanszkritul tudnak még az ökrök is. Ez az egyik. Aztán magának a tájnak a használata, ami egy másik elméleti alapon nyugszik, tehát mi nem tulajdonosként tekintünk a világra, hanem haszonbérlőként, felhasználóként, akik használják ezt a tájat arra, hogy létezzünk benne, de valahogy Isten örömére létezzünk benne. És akkor ez már meghatároz egy másik viszonyt szintén az élő közösségekkel, mert akkor az már hozza például azt a tiszteletet, hogy mi a Földhöz hogyan viszonyulunk. És ebből fakad az is, hogy mondjuk mi biofarmként vagyunk jelen a tájban, mert a hagyományos gazdálkodás, amit ma mondjuk biogazdálkodásként definiálhatunk, az egyedüli elfogadott, ami figyelembe veszi a Földnek a természetes eltartó képességét, és azzal él, és nem visszaél vele. Mert a modern mezőgazdaság az nagyon sok esetben már túlhasználja és kihasználja a Földet. És mondjuk a hagyományos, akár a védikus, akár a paraszti magyar kultúra, az nem használta túl a tájat sohasem, mert tudta, hogy a következő generáció ugyanúgy fogja használni.
Ha már ilyen gyakorlati kérdéseknél tartunk, én is viszonylag gyakorlatias ember vagyok, úgyhogy engem azért érdekelne az, hogyha egy család valóban úgy dönt, hogy városból, falura, tanyára, vagy egy ökoközösségbe kíván költözni, akkor mekkora az a terület, ha úgy számolunk, hogy újra is használjuk, ugye, tehát ha sok generációra szolgáljon a terület, akkor körülbelül mekkora terület kell ahhoz, hogy ők önellátóak legyenek, és lehetséges-e megvalósítani azt, hogy egy család, egy környezetben egy család önfenntartó csupán, vagy szükség van arra, hogy több család összefogjon, és kiegészítsék egymás munkáját? Hogyan valósítható ez meg?
Vannak fokozatai az önellátásnak. A teljes önellátás általában családi körülmények között nagyon nehezen megvalósítható, amikor az összes alapszükségletet helyben próbáljuk meg előteremteni, kezdve az élelmiszer, ivóvíztől a ruházaton át a lakhatásig, akkor ezek mind már igényelnek külső segítséget is, és a közösségben való létezés, a kalálkázás, ugye az a közösségi munka, a munkamegosztás, az rengeteget segít abban, hogy ezek a fizikailag amúgy nehezen előteremthető javak, ezek viszonylag jól rendelkezésre álljanak. Ha az életmódra utalnék vissza, ha valaki mondjuk egy vegetáriánus vagy netán vegán életmódot folytat, akkor jóval jobbak az esélyei akár családi ellátásra is. Ha már kicsit több mindent szeretne, akár az energia ellátását is megvalósítani, és mondjuk szántóföldi növényeket is művelni, akkor állatokat is tartani, akkor már egyre nagyobb lesz a területigény, és hogyha még a ruházatát is saját maga fogja megoldani, akkor pedig már mindenképpen egy nagyobb területről van szó. Tehát mondjuk az első verziónál egy másfél-két hektáros felülettel már szinte teljesen önállátóvá válhat egy család is, egy 4-5 tagú, vagy akár pont egy nagyobb család is. Annak az egyik titka, hogy sok gyermek volt, akik részt vettek ugyanúgy az önállátó gazdálkodásban, a tájgazdálkodásban.
És hát a több generáció együtt élt
gyakorlatilag. Hogyne, hiszen mondjuk a gyermekeknek a nevelése, meg a tapasztalat átadás, az rengeteget jelentett, hogy jelen volt az idősebb generáció is mindig, meg a kultúrának a továbbvitelében. Szóval meg lehet valósítani viszonylag kis felületen is, olyan másfél hektárra tudnám tenni egy családi viszonylatban, közösségi viszonylatban gyorsan mennek fölfelé a számok, tehát azért mondjuk egy hagyományos falu közösség, ami 100, 200, 300 főből állt, annak már milyen 500-600 hektáros területre van szüksége, hogy tűzifát, épületfát, minden egyebet előteremtsen, szántókat, legelőket tartson fenn. Sok minden közbirtokosságban volt ugye a múltban is, Magyarországon is, a magyar vidéki életben, tehát nem mindent saját tulajdon, magántulajdonban tartottak az emberek, pont azért, mert közösségileg oldották meg a feladatokat. Ilyenek voltak például a legelők, az erdők, ezek közbirtokosságban voltak. De mondok még egy példát, a kenderföldek, ahol a kendervásznat, amiből a ruházat származott, azt is közös művelésben tartották, vagy mocsarak, tavak, tehát sok mindent azt közösen kezeltek. Sokat segít a közösségi lét abban, hogy valaki önellátó legyen. Családi viszonylatban vannak azért korlátok.
Hát sajnos elérkeztünk az adásunk vége felé, úgyhogy én annyiban összegezném, hogyha valaki kedvet kapott, és szeretne a témában további cikkeket, tudnivalókat olvasni, akkor nagy szeretettel ajánljuk nekik az Ökovölgy Alapítvány honlapját, illetve Krisna Völgy honlapján is lehet hasonlókat olvasni. Az Ökovölgy Alapítványnak pedig kifejezetten vannak olyan kiadványai, amelyek az önellátással foglalkoznak, és a természetes életmóddal. És hát aki pedig ráér a február
10-én és 12-én.
Azt pedig sok szeretettel invitáljuk az Élőfalu Hálózat 16. téli találkozójára, Somogyvámosra. Párta Prabhu, köszönjük szépen a felemelő gondolatokat és a szaktudásodat. További sok sikert kívánunk itt Krisna-völgyi környezetfejlesztésben, és minden kedves hallgatót sok szeretettel várunk, hogy saját szemével is megtekintse, hogy milyen az, amikor valaki a gyökereihez visszakanyarodik, és próbál természetesen Istennel és a természettel harmóniában élni. Köszönjük, mindenki legyen boldog, Góranga! Krishna.